Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és köszöntöm a stúdióban nagy örömömre Kohut Zoltán, személyiségfejlesztési tanácsadót. Szia Zoli!
Szia Ági!
Egy olyan izgalmas témával fogjuk folytatni Lelki Fröccs sorozatunkat, amely tulajdonképpen folytatása a kommunikációnak, hiszen arról beszélgettünk az elmúlt hetekben, hogy hogyan lehet jól, eredményesen kommunikálni, hogyan lehet jól és jó kompromisszumokat kötni. A témát úgy foglalhatnánk össze, hogy emberi játszmák. Egy könyv is íródott erről, Erik Bern tollából. Mit is értünk játszmák alatt?
A játszmák alatt döntően olyan kommunikációs és olyan magatartási mintákat értünk, amiknek a célja valamilyen érzelem keltése a másikban. Most nagyon-nagyon tényleg tőre egyszerűsítve ez a lényege. Ugye az emberi kommunikációnak a 10-20%-a, 30%-a az a tényközlés, és az összes többi az valamilyen érzelmi tartalmat közvetítő megnyilvánulás. Ez lehet egy arcmimika, egy testtartás, vagy olyan
hanghordozás,
hanghordozás, így van, vagy éppen az elnémulás, szóval olyan kommunikációs üzeneteknek az összessége, az összes többi, ami már nem tényeknek a közlése, hanem valamilyen érzelemnek az átadása. Na most a játszmák azok arról ismerszenek meg, hogy a tények közlésén túl, sőt néha tények nem is játszanak szerepet egy bizonyos közlésben, az a lényeg, hogy amit csinálok, azt azért csinálom, hogy te így vagy úgy érezd magad. Most nagyon leegyszerűsítve mondom, ez így hangzik, jól és rosszul, tehát sokszor a játszmákra azt mondják, hogy hú, hát játszmás vagy és manipulál, de ez nem csak negatív lehet természetesen, az is lehet egy játszmás ilyen értelemben, hogy én azt szeretném, hogy egy kicsit megkönnyebbül, jobban érez magad, egy kis energiát kap, kicsit lelkesedéshez juss.
Én jó néhány évvel ezelőtt olvastam Erik Bernnek ezt a könyvét, az emberi játszmákat, végtelenül tetszett, rengeteg helyzetében magamra ismertem, és talán mindannyiunknak a fejében van egy kép, amikor azt a szót hallja, hogy játszma. Tehát, hogy már megint egy játszma zajlik közöttünk.
Ebben mindenki érintett, ebben nincs kivétel.
Mindenki érintett, és nekem nagyon sokat adott, mert hogy valahogy én arra emlékszem ebből a könyvből, meg az ő gondolatvilágából, hogy azért általában nem tartotta egészségesnek és jó működésnek két vagy több ember között a játszmákat, mert az intimitás, a valódi kommunikáció, a valódi szeretet helyett egyfajta olyan sémát gyakorlunk, ami mögé elbújunk. Nekem valahogy ez ragadott meg ebből a fogalomból, amit ő ott használt.
Igen, hát ő, mint pszichológus, meg terapeuta nyilván a könyvében ezekre a diszfunkcionális, vagy ezekre a...
Nem jól működő.
Ezekre a manipulatív játszmákra gondolt, de mondom, tehát a kommunikáció szempontjából az is lehet egy érzelem generáló megoldás. Persze nem menjünk ebbe az irányba, hogy én valami jót szeretnék kelteni a másikban. Attól lesz ez játszmás például, hogy mondjuk titkon nem csak az nyilvánul meg, hogy én jót akarok neked esetleg egy közléssel, hanem mondjuk alávetem magam, vagy amit úgy hívunk szétköznapi nyelvben, hogy hizelgés. Ugye a hizelgés annak már nem az a célja például. Akkor már nem azért közlök egy pozitívat mással, hogy erősítsem, biztassam, hanem igazából ott valami hátsó szándék van mögötte, amire a Bern gondol, az mindig valamilyen hátsó szándék. Tehát a játszma, amire ő gondol, az mindig hazug, mindig fals, mindig van valami mögöttes.
Amivel, mindig van valami hátsó szándék benne.
Igen, amivel be akarom rántani a másikat egy adott szituba, amit én szeretnék kontrollálni. Ez a lényege.
Ugye itt te mondtad, hogy vannak pozitív, jó kimenetelű, vagy jó célú játszmák.
A Bern értelemben nem.
A Bern értelemben nem. A te általad adott fogalomban mi lehet egy pozitív olvasat egy ilyen játszmának mondjuk?
Hát természetesen az, hogyha mondjuk vagyok köteleződve valaki iránt, mondjuk a párom, vagy irántod, vagy barátom, nem tudom ki iránt, és azt látom, hogy küszködik valamivel, akkor nyilván nem tényeket fog neki közölni, biokémiai tényeket, hogy azért vagy rossz kedvű, mert a hormonok és nem tudom mi, hanem akkor túlmegyek a tényeken, és elkezdem például emlékeztetni, hogy milyen sikereket ért el, mik azok a lelki tőkék, amikre tud támaszkodni. Vagy elkezdem biztatni, hogy oké, hát akkor fogja egy cipőt, menj el futni, mert jobban érzed magad, vagy ilyesmi. Tehát a biztatás is egy érzelem közlő kommunikáció. Nem az a célja, hogy én valamiféle száraz, felnőtt kommunikációban alkalmazott tényt közöljek vele, hanem az, hogy valami érzelmi állapotváltozást érek el benne, legyen kedve kimoccanni abból a gödörből, amiben éppen van.
Nekem az jutott eszembe, hogy az egyik rokonommal, mikor én például látom, hogy tök rossz kedvű, nem tudom, hogy ez játszmának, és esetleg pozitív célú játszmának tekinthető, most kíváncsi vagyok a véleményedre. Hogy amikor látom, hogy tök rossz kedve van, vagy esetleg egymással is összedurrantunk, akkor elkezdünk szidni valami olyan valami helyzetet, ami tényleg nagyon rossz. És egyébként én nem szeretek rossz dolgokról beszélgetni, de például tudom, hogy kettőnk között, hogyha azt a valamit, ami nagyon rosszul működik, mit tudom én, közéletbe, bármilyen területen, azt elkezdjük idézőjelben együtt szapulni, akkor én is megkönnyebbülök, ő is, és a köztünk lévő feszültség az úgy kimegy.
Enyhül, igen. Ilyenkor az történik, hogy mind a ketten egy kicsit lementek a gyerek énetekhez, és egy ilyen látszólagos, konszenzusos témát megtalálva, mind a ketten valahova kicsatornázzátok azt az érzelmi indulatot, ami egyébként egymás ellen keletkezett. Ez így csúnyán hangzik, hogy ilyenkor mindannyian lemegyünk gyerekbe, de...
Közösen jó, utálunk valamit, igen, egymás
igen,
helyett.
Abszolút, igen. Mást kezdünk el üldözni egymás helyett, vagy máshova irányítjuk a konfliktust. Nyilván ez felnőttben ez úgy menne, hogy figyelj, az a bajom veled, hogy azt élem át, amikor te így viselkedsz, hogy nézzük meg, hogy tudunk, ugye ezt beszéltük az elmúlt hetekben, hogy két felnőtt között ez így menne.
Na nem baj, általában megoldás szokott jelenteni, mert amikor már erről elkezdünk beszélgetni, mindketten érezzük, hogy enyhülni akarunk, és csak arra kell vigyázni, hogy ne ragadjunk bele a mérgességbe.
Hát igen, de hogyha ugye most azt mondod, hogy szomszéd vagy barátról
igen,
van szó,
igen.
Tehát ott egy tartós kapcsolat van.
Így ugye, van.
Ezt azért idővel legjobb persze ezt
rendezni.
Gyógyítani ezt a dolgot. Igen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, emberi játszmákról beszélgetünk. Beszélgető társam, szakértőnk a stúdióban Kohut Zoltán, személyiségfejlesztési tanácsadó, maradjon velünk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Kohut Zoltánnal, személyiségfejlesztési tanácsadóval. Emberi játszmák a mai téma, hiszen ugye a kommunikáció folytatásaként egy olyan tipikus helyzetről, én úgy fogalmaznám talán, hogy viselkedési sémákról beszélgetünk, amik rendszeresen beállnak. Itt nagyon sokféle fogalmat, nagyon szép fogalmat adtál te, én megfogalmaztam, hogy én mit értek, vagy érzek mögötte, és eddig azról beszélgettünk, hogy meglepő, de vannak pozitív formái is, tehát tudnak segítők is lenni ezek a játszmák, de hogy azért általánosságban, ugye Erik Bern beszélgettünk, akinek van egy ilyen című könyve, ő azért inkább negatív módon beszél ezekről a játszmákról.
Igen, lehet, hogy ebben nem voltam egészen pontos, ahogy az elején ezt próbáltam tömöríteni, szóval ahogyan a szakember használja, tehát a terapeuta, úgy a játszma az mindig fals, mindig hazug, hogy a legdurvább módon fogalmazzam meg, tehát ilyen értelemben a játszma az soha nem lehet pozitív. Ahogy én azt figyelem, hogy ugye minden kommunikációban van egy jó adag érzelem, érzelmi szándék és érzelem átviteli szándék, ahogy két ember beszélget családban, munkatársa, bármikor, abban mindig sokkal több az érzelem, mint a tényközlés. Ilyen értelemben lehet ennek
pozitív
az érzelmek cseréjének lehet pozitív, sőt gyakran természetesen az a célja, hogy valamilyen pozitív cseréjét is végrehajtsunk, amikor terápiás vagy személyiségfejlesztő értelemben, vagy egy kommunikációs konfliktus, kapcsolati konfliktusnál veszük elő a játszma fogalmát, akkor az mindig negatív, az mindig manipulatív, mindig hazug, mindig fals, mindig csalóka.
Te itt a vigasztalást mondtad pozitív példaként, igen, tehát hogy nem például, azért megyek oda, hogy most egy
igen.
Csomó konkrét dolgot mondjak neki, hanem érzem, hogy le van konyulva, és akkor most valamit csinálok, amitől én általában tudom, hogy esetleg jobb kedvű lesz. Na most nézzük akkor azokat a formákat, amik inkább pszichológiai értelemben és károsnak tekinthető játszmák, mert azért legtöbbször a játszma alatt mindannyian inkább egy negatív dolgot értünk.
Igen, mindig, amikor konfliktus kezelésről van szó, akkor mindig negatív értelemben veszük azt, hogy játszmás egy szitu.
Azt mondtad, hogy például ez egy negatív játszma lehet, amikor egy mondjuk valaki legtöbbször mondjuk főleg régebb időkben férfi veri a feleségét, mert nagyon féltékeny, és akkor néha még a feleségére büszke is tud lenni, hogy legalább törődik velem az uram.
Ez az alaphelyzet, ez inkább egy érzelmi alaphelyzet. Az tény a pszichológiában egy ilyen közegszerű megállapítás, hogy azt gondolnánk, hogy az emberek abban az érzelmi helyzetben érzik jó magukat, ami biztonságos, támogató, meghitt, stb. És közben nem így van, szóval az a helyzet, hogy amikor a személyiségünk kialakul, akkor hozzászoktatjuk magunkat bizonyos viselkedésformákhoz, és ezeket akkor is csináljuk felnőttként, amikor már azok igazából nem alkalmasak arra, hogy békét, harmóniát, fejlődést teremtsenek. Most, hogy a legdurvább példát mondjam, ami hirtelen eszembe jut, amiről beszéltünk az adás elején, számomra ez a legeklatánsabb. Voltak olyan felmérések, amik kimutatták, tehát közszemély kutatások a bántalmazott nők körében nagyon sok szignifikánsan, tehát durván kétharmada nyilatkozott úgy, hogy ha megszűnne a bántalmazó szitu, akkor lehet, hogy fizikailag persze jobban érezni magukat, viszont úgy éreznék, hogy érzelmileg elhanyagoltak, tehát hogy a párjuk nem szereti őket. És az a helyzet, hogy ezzel az érzelmi játszmáinkban is így vagyunk, hogy a játszmákat alapvetően, és ez az egyik kulcsa ennek az egész témakörnek, a játszmákat az generálja, hogy nem akkor érezzük magunkat legjobban, amikor nem történik semmi. Tehát nem a csend, és nem a nyugi, és nem az inger zéró állapot, az zéró inger állapot az, amiben jól érezzük magunkat, ha jó nincs, akkor legyen rossz. Ha jó érzéseket nem tudunk kapni, vagy okozni, akkor okozunk rosszakat, vagy akkor elvárjuk, hogy okozzanak rosszakat. Tehát az emberben van egy ilyen inger igény, ami erősebb, még a jól lét, a biztonság és a nyugalom igényénél is sokkal fontosabb. A játszmának ez a lényege, hogy még a bántó játszma is legalább valami érzelmi energiát generál, és ezért mindent megteszünk, ha tök sok a csönd, akkor generálunk egy játszmát, és beleugrunk, és berántjuk a másikat. És berántjuk, felül senkinek ne legyen kétsége, hogy nincs ember, aki nem játszmázik. A szentek esetleg ők nem.
Nekem ilyen viselkedési sémák ugranak be, hogy a legtöbbünk kapcsolata, hogyha tényleg nem nagyon nyitott és nagyon felnőtt módon történik, akkor tényleg majdnem mindig ilyenfajta játszmákban vagyunk.
Ez a lényeg, amit most mondtál.
Hogy megszokott. És ez nagyon érdekes, hogy például nagyon gyakran tapasztalom, hogyha valaki olyan családban nő föl, ahol mondjuk tényleg nagyon bizonytalan, nagyon megfélemlítő, biztonságot egyáltalán nem nyújtó helyzetben van, egyszerűen nem tud hozzászokni a jóhoz. Ez egy rémisztő dolog számomra,
igen.
Hogy szinte keresi, ugye szokták ezt mondani, hogy aki bántalmazott családban nő, akkor valahogy olyan párt keres, abszolút. Ahol ez folytatódik.
Vagy segít a párjának abban, hogy olyan
ne váljon, eddig nem is bántotta.
Rávetít. Igen, igen. Jó, ehhez nyilván az őssorsában is megvan az a komponens, amitől hajlik rá, hogy mondjuk elkezdjen inni, vagy elkezdjen eljárni otthonról, vagy játékgépezni, vagy túl sokat dolgozni, bármit. Igen, szóval aki nem old meg egy helyzetet a kapcsolatában, és inkább kilép belőle, mondjuk elválik, a következőben újra fog találkozni ezzel.
Tehát amíg felnőtt módon nem tekintünk rá ezekre a játszmákra, és nem engedjük el őket, addig újra és újra bevonzuk őket, mert akkor érezzük magunkat biztonságban, ha jól értem.
Hát akkor érezzük magunkat érzelmileg otthon inkább.
Tehát ez egy megszokott. Ezt legalább már ismerem.
Ez ismert. Pontosan a kurszó az, hogy ismert. Tehát amilyen viszonyok között érzelmi és egyéb viszonyok között felnövünk, azokat a viszonyokat fogjuk újra teremteni felnőttként, és ha azok véletlenül nem olyanok, akkor addig gyúrjuk a helyzetünket, amíg persze nem ismerjük fel a mintáinkat, akkor addig gyúrjuk, amíg olyanok lesznek.
Azért ez elég félelmetesen hangzik.
Igen, ez fontos megértenie mindenkinek, és egyébként ezért fontos az önismeret, és ezért fontos beszélgetni az öregeinkkel, szüleinkkel, nagyszüleinkkel, ameddig csak lehet, ezt használják mindenki, amíg élnek, mert minél jobban megismerjük a felmenőinket, annál jobban fogjuk tudni, hogy mi a fene zajlik bennünk.
Milyen mintákat csinálunk újra. Amiktől ők szenvedtek, lehet, hogy könnyebben rálátunk az öregjeink mintáira, és akár fölismerhetjük a sajátjainkban ugyanezt.
Hát csak így ismerhetjük föl, szóval kellő távol. Hát a középkorban azt tanították a festők a növendégeknek, hogy menjenek néha távol a vászontól, azt nem lehet, hogy folyton belebújnak, persze úgy lehet komponálni, de ahhoz, hogy a kompozíciót lássa, hogy tényleg kívülről tudja látni és folytatni, ahhoz muszáj néha hátra menni. Az önismerethez kell az, hogy lássuk, hogy honnan eredünk.
Innen fogjuk folytatni, emberi játszmákról beszélgetünk, maradjanak velünk Kohut Zoltán személyiségfejlesztési tanácsadóval.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Folytatjuk mai Lelki Fröccs sorozatunkban a beszélgetés témánk emberi játszmák. Kohut Zoltán személyiségfejlesztési tanácsadó a partnerem. És hát itt nagyon sok mindent elmondtunk már az emberi játszmákról, tehát ilyen viselkedési minták, ugye ott hagytuk abba, hogy teljesen meglepő, de amihez hozzászoktunk, arra vágyunk, abban érezzük magunkat biztonságban. Tehát, hogyha az tele volt bántó, vagy bármilyen negatív emberi játszmákkal, valahol, amíg erre nem döbbenünk rá, addig igenis ezt fogjuk megteremteni felnőttként is.
Igen, tehát amit gyerekkorunkban megszoktunk, jó vagy rossz, azt felnőttként is csináljuk, akkor is, hogyha az már nem alkalmas. Tehát ugye gyerekként alkalmas eszköz sírással megoldani bizonyos helyzeteket, felnőttként is néha, de nem mindig. Amikor felnőttként egy olyan helyzetben elkezdünk gyerekesen, infantilisen viselkedni, és azért sírni, hogy hatást keltsünk a másikban, az már nem alkalmas. Természetesen a gyász, a veszteség, az érzelmi meghatottság az egész más kérdés, az teljesen oké, sőt, az fontos is, férfiaknál is természetesen, de amikor azért sírunk, hogy manipuláljuk a másikat, az már nem alkalmas arra, hogy megoldjuk a problémát. És az játszma egyébként, igen.
Tehát tulajdonképpen úgy is fogalmazhatjuk, hogy a játszma az egy manipulatív, és igen, valamilyen célt mindig akarunk vele elérni, igen, hogyha így egyszerűsíteni akarjuk.
Igen, akár pozitív álcát ölt,
igen, igen,
és mondjuk a támogatás, vagy a segítség,
vagy zsarolás, vagy akármi.
Akár negatív, mint a zsarolás, vagy a neheztelés, vagy a direkt manipuláció, tök mindegy. A játszma az mindig sanda, az sosem egyenes.
A szerző, akire utaltunk, ugye Erik Bernek hasonló című Emberi játszmák című könyvébe, ez, hogy az intimitás, a valódi, a tiszta érzelmi kapcsolatnak az elfedésére, kikerülésére szolgál, engem avval fogott meg, hogy például egy párban, hogyha tudják, hogy mondjuk ha moziba mennek, akkor mindig közel kerülnek egymáshoz, akár még egy intim együttlét is rendszeresen a vége, és mondjuk az egyik felveti, hogy menjünk moziba, és a másiknak most valamiért nincs kedve egy intim együttlétre, mert éppen haragszik lélekbe a másikra, akkor azt fogja mondani, hogy jaj, fáj a fejem, tudod, hogyha van front, akkor mindig fáj a fejem, tehát ez is egy játszma.
Igen,
engem ez nagyon megragadott, hogy a valódi,
is, igen.
Hogy a valódi együttlét a tiszta kommunikáció helyett, ez mindig egy elkerülő út.
Igen, ilyenkor van az, hogy...
Kitérő.
Igen, kiterelés, kitérés. Ilyenkor például az történik, hogy valaki ebben a helyzetben, ebben a konkrét helyzetben lehet, hogy ő sztársportoló, lehet, hogy vállalatvezető, lehet, hogy magabiztos politikus, stb. Vezető, bármi, de vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk mindig azok a felnőttek lenni, akik egyébként lehet, hogy vagyunk, hanem néha lemegyünk gyerekbe. Ez a nő ilyenkor lemegy gyerekbe, mert nem meri, vagy nem képes rá egyenesen megmondani, hogy figyelj, én most inkább itthon szeretnék lenni. Ez lenne a tényközlés,
a
felnőtt-felnőtt tiszta kommunikáció.
Ehelyett ráfogja egy külső körülményre.
Ehelyett kitereli, igen. Az egy kulcs mozzanat ebben, hogy amikor nem arra válaszolunk, amit valaki kérdezett, vagy felvetett, vagy amikor nem azt mondjuk, ami valóban bennünk van, hanem megpróbáljuk kikerülni a konfliktus magvát, és szépítgetni, csiszolni, hamisítgatni a válaszunkat, abban a pillanatban kerekedik egy játszma. És mivel már az indítás is fals és hamis, ezért jó eséllyel a válasz sem lehet. Tehát nagyon kevés olyan ember van, még a terapeuták is tömegével ütköznek bele, hogy egy hamisan indított kommunikációs jelzésre nagyon nehéz játszmamentesen válaszolni. Gyakorlatilag messze a kisebbség az, aki erre képes.
Hogyan lehet felismerni, hogy játszmázunk? Hamarosan ígérjük a hallgatóknak, hogy konkrét játszmákról is fogunk beszélgetni.
Igen, az lesz a legérdekesebb, amikor majd elkezdjük ezeket, mert ezekben mindenki, tehát itt nem életidegen elvont helyzetekről beszélünk, hanem itt ilyen olyan általános dolgokról, hogy mit, hol a kulcsom? Hát persze, hogy nem tudod, mert sohasem itt nem raksz a helyére. Szóval ilyen
akkor nagyon, olyan játszmában nagyon, vagyunk, hogy én tökéletes vagyok, te sose.
Pontosan.
Te mindig feledékeny vagy,
pontosan.
És mindig.
Na és ez például egy jó példa arra a neheztelő játszmára, aminek a vége mindig az, hogy én úgy jöjjek ki ebből az egészből, hogy én vagyok a jó, aki megmondja neked, hogy igen, te egy rehány disznó vagy, persze nem tudod a kulcsot. Pedig a kérdés nem az volt, hogy légy szíves, minősítsd a rendhez való attitűdömet, hanem a kérdés az volt, hogy hol a kulcs.
Hol a francban van a kulcs?
Erre a felnőtt válasz az, hogy a polcon gyakran ott hagyod, ezt még hozzá lehet fűzni, ez még talán nem generál játszmát. Ha azt mondom, hogy igen, mert állandóan ott felejted, az állandóan az már túlzó.
Ugye arra kérdeztem, hogy honnan lehet felismerni, és ugye azért is integettem neked, hogy akkor talán ez például egy tipikus megfogási pontja lehet, hogyha ilyeneket mondunk, hogy mindig,
igen,
soha.
Az ilyen szuperlatívuszok, ezek a túlzó általánosítások, ezek mindig valamilyen komplexust vagy neurózist
vagy valamilyen játszmát
feltételeznek. Igen, nem kell megérni ezektől a szavaktól, pici dolgok is lehetnek ilyen komplexusok, de alapvetően játszmás. Tehát amikor azt mondom, hogy te mindig valamit csinálsz, az kapásból nem lehet igaz. Mert az ember soha nem csinál semmit.
Valamit mindig.
Igen, tehát...
Mondjuk lélegezni lélegzünk mindig, de azon kívül szinte kevés dolgot.
Hát nem, mert amikor például a ki- és belélegzés között is van egy kis szünet, jó, ez csak vicc, de ugye az, hogy te mindig rosszul főzöl. Ilyen nincs, mert néha biztos, hogy sikerül.
Ez így van. No, kedves hallgatóink, én nagyon remélem, hogy felkeltettük.
A folytatás lesz nagyon
izgalmas.
Érdekes. Javaslom, hogy aki akar ebből tanulni és érdekli, akár csak szórakoztatás szintjén, és szerintem menjen ennek utána, esetleg hallgasson minket, és utána olvasson bele, mert eszméletlen izgalmas önismereti terület.
Tehát emberi játszmákról fogunk már egy kicsit konkrétabban beszélgetni, hogyha nagyon gyakran fedezzük fel akár a saját, akár a környezetünk kommunikációjában, hogy te soha, te mindig, akkor egészen biztos, hogy rendszeresen játszmákban vagyunk, amik nem biztos, hogy használnak hosszú távon, tartsanak velünk jövő héten is ugyanekkor ugyanitt, hiszen a témánk továbbra is emberi játszmák, fognak találkozni nagyon-nagyon ismert szövegpanelekkel, amik nagyon fognak segíteni abban, hogy ráismerjünk esetleg a saját játszmáinkra, és esetleg kiküszöböljük. Köszönöm, Zoli, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Kócz Zoltánnal, személyiségfejlesztési tanácsadóval beszélgettünk, ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is, hallgassák adásainkat ismétlésben, és tartsanak velünk jövő héten. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.